Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Emberi dolgok. Karel Csapek írásait rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Első rész, kulisszatitkok.
Figyelem! Felvétel! Backup! Felvétel indít! Csapó 643!
Prego, proviamo. Ancora una volta, prego. Signorine, signore, prego. Tempo un po' più presto, un po' più presto.
Harmadik jelenet következik. Kérem Kovacsova művésznőt a színpadra. Kovacsova művésznő színpadra. Szélgépet kérem. Szélgép indul.
Hogyan készül a film?
Beavatott személyek azt állítják, hogy a film tulajdonképpeni kezdete a pénz. Először találni kell valakit, aki hajlandó a dologba egy csomó pénzt beleverni, hogy lehessen venni egy ötletet, szerződést kötni a rendezővel, színészekkel, operatőrrel, műtermet bérelni, és így tovább. De ahhoz, hogy valóban akadjon ilyen valaki, rendszerint ülni kell a nyakán, hogy hát, uram, van itt egy bűbájos művészi ötlet, amelyből az évad legnagyobb közönségfilmje lesz. 100%-ot lehet rajta keresni. Ezek szerint az ötlettel kell kezdenünk. Bizonyára láttak már megfilmesített tigris vagy bálna vadászatot. Ha a film ötlet vadászatot filmesítenék meg, az körülbelül ilyen lenne.
A nagy tét.
Nyomorúságos hólepte padlásszoba. Jan Duhan szerző éppen korgatja a gyomrát, hogy elaltassa kicsin gyermekét. Ám az idilt megzavarja valami.
Tessék!
Jó reggelt, Duhan úr! Táviratot hoztam, talán lesz belőle egy kis pénz.
A szerző felbontja a sürgönt. A szerző izgatottan bontja fel a sürgönt.
100 milliót ajánlunk fel Nagy Tét című regénye megfilmesítési jogáért, stop. Sürgönyválaszt kérünk, stop. Alfa film, stop.
Jan Duhan szerző összeomlik a váratlan szerencsétől. Odakint madárdal, tavasz. A szerző összeszedi magát, megírja a választ.
Elfogadom, stop. Jan Duhan, stop.
Ezután odalép kisfia bölcsőjéhez.
Hadd esztendeje, hogy szívem vérével megírtam a diadalmas szerelem regényét, Nagy Tét című könyvemet. S lám, nem értett meg a világ, de most vár rám a hírnév és az élet. A 20. század minő csodája a film. Végre vehetek neked Cumit, a kis Marcinak meg bélelt téli kabátot.
A nyomorúságos padlásszobába belép a film körül forgolódó férfiú.
Mester, aláírhatjuk a szerződést az ön nagy tétjére. Óriási ötlet, uram. 20 éve forgolódom a film körül, de ilyen teli találatom még nem volt. Nagy tét, turf, lovak, egy szóval óriási sláger.
Lovak? Miféle lovak?
Hát a lóverseny, hiszen az ön nagy tétje a lóverseny fogadásról szól, nem de?
Egyáltalán nem. A nagy tét a szerető szív.
Hát nem lovakról van szó. Látja, ez elkerülte a figyelmemet, de nem baj, uram, majd ügyesen betoldja a forgatókönyvíró. Lóversenytréning, mázsállás, fogadás, dopping, mi egymás? Az ön hőse minden pénzét felteszi egy esélytelen lóra.
De az én hősömnek egyáltalán nincsen pénze.
A filmben kell, hogy legyen pénze. A közönség fényűzően berendezett legénylakást akar látni. Nem takarékoskodhatunk, de ez már a mi gondunk. Egyébként pontosan követjük az ön művészi elképzelését.
Feltűnik a forgatókönyv író kezében a filmnovella.
Remek ötlet, de filmszerűvé kell alakítani. Ebben a formában a közönség nem igen értené meg, miben áll az a bizonyos nagy kérdés.
Nem kérdés, tét, nagy tét. Ez a könyvem címe.
Én meg úgy olvastam, nagy kérdés. Na, de se baj. Bűbájos új cselekményt írtam a címhez. Meg lesz elégedve, uram. Tudja, a verseny istáló tulajdonosa azon tépelődik, hülye hozzá a felesége, aztán megtudja, hogy az asszony a nagy díjért folyó futamban az ő lovára tesz. S nagy pénzt nyer, meg elnyeri a boldogságot. Na, érti már? Ez aztán az ötlet, mi? Csak így érett meg a megfilmesítésre.
Feltűnik a filmrendező, kezében a forgatókönyv.
A forgatókönyv író tök Filkó. Nincs az egészben egy valamire való szerelmi jelenet. Magamnak kellett átdolgoznom. A nőnek meg kell szöknie Freddel.
Freddel? Miféle Freddel?
Akit betoldottam a történetbe. Bocsásson meg, de kell egy hőszerelmes, ha már a film címe a nagy érzés.
Nagy tét.
Nagy tét. Nagy tét. A nagy érzés jobb. Erre tódulni fog a közönség.
Áttűnés. Feltűnik Jan Duhan író fényűzően berendezett dolgozószobájában. Ölében egy bűbájos szőke gyermek, foga között vastag szivar.
Látod, kisfiam, apád végül is megérte költői műve megérdemelt sikerét.
Keserves az út a puszta ötlettől a vetítővászonig. Az irodalmi alapműnek néhány oldalnyi szövegre kell összezsugorodnia, amelyet úgy hívnak szinopszis. Ez az alapmű rövid kivonata, amelyből kihagytak minden mellékest, s egyúttal minden fontosat. A forgatókönyvíró ezt még gondosan széttördeli sok-sok apró darabra. Aztán töri a fejét, hogy a beállítások mindig mások legyenek, és hogy kieszeljen valamit, ami még nem volt. Mondjuk a tűfokán keresztül való nézetből, vagy repülőgépről, bombaként zuhanó felvevőgéppel készítve. Ezt úgy hívják becsvágy. Most már a rendező dolga, hogy indítványozza a forgatókönyvnek, szóval mindannak, ami eddig elkészült, átdolgozását. De főképpen a zárójelenet megmásítását. Mert az még nem az igazi. Furcsa. A zárójelenet sosem az igazi. Meglátják, a világ vége is majd egyszer félre sikerül. Roppant gyenge rendezés lesz. És még hányszor át kell majd dolgozni?
Na akkor kezdjük a forgatást. Valnoha? Hol van Valnoha művész úr? Gyerekek, így nem lehet dolgozni.
Már itt is vagyok. Mi ez itt? Hova álljak, vagy ülök?
Ez az ön dolgozó szobája.
Igen?
A harmadik és a negyedik beállítást vesszük fel benne.
Melyiket előbb?
Mindegy. Mondjuk a harmadikat.
Jó.
Ön az íróasztalnál ül, igen? Kopognak, és azt mondja, tessék. Igen. Ennyi az egész. Próba!
Na jó, én leülhetek. Mit csináljak még?
Írhat.
De hiszen nincs is papíros.
Ez már megint micsoda? Miért nincs ott papír? Csend, uraim, próba! Mi az már megint? Ha azt mondom, csend, hát csend legyen. Ki kalapál ott?
Be kell fejeznünk a díszletet.
Hát akkor kalapáljanak csendesebben. Itt most próbálunk. Mulenda úr kopogtat az ajtón. Valnaha úr felemeli a fejét, és azt mondja, tessék. Hol van Mulenda úr? Kopogtasson. És amikor Valnoha úr azt mondja, tessék, akkor belép. Kopogjon. Megálljunk. Tessék halkan kopogni. Egészen halkan és elfogódottan. Na még egyszer.
Tessék.
Egy kicsit hangosabban, hogy hallani lehessen az ajtón kívül.
Tessék.
Kitűnő. Bekapcsolni, emberek. Több fényt Valnoha úrra. Ne az asztalt világítsák meg. Személyfényt Valnoha úrra. Mi csoda, hogy ott nincs reflektor. Lódítsák oda, hallják, ne húzzák az időt.
Na mi van, forgatunk már végre.
Mindjárt, mindjárt. Rá azt a szenest, és világítsák meg azt a falat. Gyerünk a Mikével is próbáljuk meg. Csendet, hangpróba. Kopogtasson.
Tessék.
Milyen volt?
Harmatos.
Még egyszer, felvétel. Mindenki takarodjék a díszletből. Csendet.
Csapó 27-es.
Tessék.
Állj! Még egyszer! A kopogtatás után egy másodperc szünet legyen. És tessék egy kicsit tétovábban kopogni. Csendet!
És így tovább. De ez alatt mi feltűnés nélkül körülnézhetünk. Az az ideges úr, az a filmrendező. Könnyű felismerni arról, hogy csak neki szabad a műteremben dohányoznia. Az a személy, aki különböző testhelyzetekben áll vagy ül a kamera mögött és nyomkodja bele a fejét, az az operatőr. Tudnia kell filmezni hasonfekve, térdepelve, kamerakocsin ülve, darun lebegve. Szemét a kamerára tapasztva, a világ felé teste nem látó felét fordítva kiabálja, hogy Valnoha úr forduljon egy kicsit erre, Mulenda úr lépjen arrébb, több fényt Mulenda úrra, remek kitűnő mehetünk. Imigyen forgatva 800 beállítást, anélkül, hogy valaha ebben az életben megtudná, miről is szól a film. Jelen van egy hölgy is, a Script Girl. Feljegyzi, hogy Valnoha úron csíkos nadrág, Mulenda úron pedig puha kalap volt. Megtörténhetne ugyanis, hogy a következő jelenetben, amelyet egy hét múlva forgatnak, Valnoha úr térdnadrágban, Mulenda úr kemény kalapban jelenne meg, és ez némiképpen zavarna a cselekmény folytonosságát. Aztán itt vannak a színészek. A néző azt hiszi, hogy a színészek a filmben valamely cselekményt játszanak. Ez illúzió. Az egyes jelenetekből a folyamatos történet csak a végén, a vágáskor áll össze. A filmszínész ritkán mond egy beállításban többet, mint egy-két mondatot.
Na most kisasszony gerjedjen haragra, és mondja azt. Nem, soha.
Nem, soha.
Ennyi, jól van. Felvétel, indít!
Csapó 185-ös.
És most kisasszony, tessék sírva fakadni. Tessék. Ennyi. Bekapcsolni, felvétel, indít.
Csapó 186-os.
Ezután egy héttel következik majd az a jelenet, amikor a leányzó először pillantja meg a férfit, aki miatt az imént sírva fakadt. Mindaz, amit eddig eljátszottak és filmre vettek, gyönyörű, tökéletes gépezetekbe kerül. A filmtekercset a gépek előhívják, kopírozzák, fixálják. A laborokból a film még nagyon is nem kész állapotban kerül elő. Olyan sorrendben követik egymást a filmtekercsen a jelenetek, ahogy felvették őket, vagyis össze-vissza. Ezért először a musztervetítőbe viszik. Ebben az állapotában a film körülbelül ilyen. Rohanva megjelenik a vászlón egy pulóveres fiatalember, felmutatja a 27-es számú táblát.
Csapó 27-es. Tessék. Állj, még egyszer.
A kopogtatás után egy másodperc szünet legyen.
Újra előrugtat a fiatalember a táblával.
Csapó 27-es. Tessék, állj! A keserves mindenségit kidörömbölt ott a háttérben.
Újra előrugtat a fiatalember a táblával.
Csapó 185-ös. Nem, soha. Ennyi.
Ezek még mindig csak építőkövek, amelyekből aztán összeállítják a filmet a durva vágással, finom vágással, átvágással, utószinkronnal és mindenféle más megoldással, amivel most nem mutatjuk önöket. Csak ezután készítik el ollóval, ragasztóval az összefüggő, úgy, ahogy folyamatos történetet. És amikor már kezd fülefarka lenni, akkor kerül sor a lesújtó felismerésre.
Ki kell vágni 25 percet?
Hagyjanak ki valamit a párbeszédekből, a közösséget az ilyesmi nem érdekli.
Hagyják ki azt a jelenetet, amelyben Molenda úr folytogatja Mirjam Nekolovát. A közönséget az ilyesmi felizgatja.
Megfogadják a tanácsokat, újra ragasztják az egész filmet, és ezzel végre elkészült az évad legnagyobb filmeseménye. Végre eljön a bemutatkozó. Végre lepereg a vásznon, ami annyi munkát követett annyi sok embertől, kezdve a szerzőn és végezve a csapós fiatalemberen. Valnoha úr felkapja a fejét az íróasztal mellett. Mirjam Nekolova haragra gerjed és azt kiáltja:
nem, soha.
Minden a legnagyobb rendben. Végre itt a nagy pillanat. Ekkor a konkurens filmvállalat producere odahajol a másik konkurens filmvállalat produceréhez.
Bukás, mi? Bukás? Bukás. Bukás a javából.
Születik a színmű.
Nem akarom családmódon azt a benyomást kelteni, hogy értek a színházhoz. Az igazság az, hogy a színházhoz senki sem ért. Még azok sem, akik ott vénültek meg a világot jelentő deszkákon, sőt, de ezt ne terjesszék, még a színi kritikusok sem. Úristen, ha a dramaturg előre tudhatná, sikere lesz a darabnak. Ha az igazgató előre láthatná, lesz-e anyagi siker. Ha a színésznek előre adatnék valami égjel, hogy győzni fog. Akkor igen, akkor a színházi vállalkozást épp oly nyugodtan és tisztességgel lehetne űzni, mint mondjuk az asztalos mesterséget vagy a szappanfőzést. De ez nem így van. Minden áldott este merő csoda, hogy játsszák a darabot, s ha már játsszák, csoda, hogy végig is játsszák. A színházban ugyanis minden lehetséges, a színház a csodák palotája. A legnagyobb csoda, hogy egyáltalán működik. A szerzőhöz fordulunk az első kérdéssel. Mester, hogyan is kezdődik?
A színházba akkor vittem be először a darabomat, amikor már úgy véltem, készen van. Ám de hamarosan, úgy egy év múltán, kiderült, hogy nincsen készem. Visszakapom, hogy rövidítsek rajta, és dolgozzam át az utolsó felvonást. Érdekes, valami rejtélyes oknál fogva, mindig az utolsó felvonás az, amit át kell dolgozni. Csodálatos, hogy a drámaírók e tapasztalatok ellenére ragaszkodnak hozzá, hogy darabjuknak legyen utolsó felvonása. Az elfogadott darabnak bizonyos ideig feküdnie kell a színházban. Attól érettebb lesz, és hogy is mondjam, színház szagot kap. Amikor már eleget feküdt, és kicsit, mintha már szagot kezdene kapni, és a szerző már depressziós és pszichiáterhez jár, akkor hamar a levegőre vele, azaz, hogy előbb a próbaterembe.
A rendező, akinek a darabot kiosztották, abból indul ki, hogy a művet talpra kell állítani. Ez annyit jelent, hogy másképp kell megcsinálni, mint ahogy azt a szerző összetákolta.
Tudja, rendező úr, én aféle diszkrét kamara előadást képzeltem el.
Na, az nem jó. Ezt a darabot harsányon és groteszkül kell előadni.
Klára passzív, megfélemlített teremtés.
Klára? Magának Klára passzív? Klára határozottan szadista. Hát nézze csak meg a 37. oldalon, Danes azt mondja neki, ne gyötörj Klára. Ebben a jelenetben Danes a földön fetreng, Klára meg hisztériás rohamban áll fölötte.
Hát én nem így gondoltam.
Ugyan. Na és kell oda valami lépcső vagy emelvény.
Minek az emelvény?
Hogy Klára ott állhasson, amikor elkiáltja magát. Soha. Ezt ki kell emelni. Legalább 3 méter magas emelvény kell. Aztán a 3. jelenetben Cselák leugrik róla.
Miért ugrana le?
Hát de hiszen ott van a szerzői utasításban, beront a szobába. Ezzel a leugrással egy kicsivel több élet lesz az előadásban. Vagy ön holmi konvencionális tucat előadás?
No, világértsem.
Na látja.
Minden jövendő színpadi szerzőnek azt tanácsolom, ne menjen el az olvasó próbára. Mert az aztán lesújtó valami. Összeverődik 6-8 színész, holtfáradtak, ásítoznak, köhécselnek. Így telik el vagy fél óra, és akkor a rendező megszólal.
Nos, hölgyeim és uraim, akkor kezdjük. Vándorbot, vígjáték 3 felvonásban. Szegényes polgári szoba, jobbra az előszobába, balra a hálószobába nyíló ajtó, középen asztal, 2 szék. Belép Danes. Na, belép Danes. Hol van a X úr? Hát nem tudja, hogy olvasó próbát tartunk?
Színpadi próbája van.
Na jó, akkor majd én olvasom a szerepét. Tehát belép Danes. Váratlan dologért Klára.
Klára?
Hát a mindenségét, hol van Klára? Hol van Y-asszony?
Talán gyengélkedik.
Vendég szerepel valahol.
Na jó, ugorjunk. Belép Katuse. No, kisasszony. Maga Katuse, nem te?
Én vagyok, de nincs nálam a szerep. Valami asztalon hagytam. Emlékszem, erre határozottan emlékszem. Talán otthon.
Akkor belép Gusztáv Cselák.
Igen, igen, Cselák. Pillanat a szemüvegem. Hanyadik oldal?
6.
Mikor jön haza a férej?
Férje.
Itt az van, férej.
Nálam a kérlek, az író szava.
A szem.
Gépelési hiba, javítsa ki.
Javítsa ki.
Miért nem másolnak tisztességesen?
Várjunk, itt húzás van. Azt mondja onnan, hogy első szerelmem volt, egészen addig, hogy szeret enni, megvan?
Igen, szeret enni, igen.
És így tovább. De aztán mégis elhangzik a színmű utolsó szavas, beáll a csend. Az a csend, amikor a darab első tolmácsolói mérlegelhetnek, bírálhatnak.
Rendelkező próba, figyelem. Na kérem, ez a fogas az ajtó.
Igen.
Ez a szék itt a pamlag. Itt ez az asztal a zongora.
Igen.
Itt, ahol nincs semmi, itt az asztal.
Az asztal, igen.
A nagyságos asszony a baloldali ajtón jön be, és megáll az asztalnál.
Igen.
A másik ajtón belép Danes. De a mindenségét, hol van megint X úr?
Színpadi próbán.
Na jó, hát akkor majd én leszek Danes. Váratlan dologért Klára. Na, asszonyom, tegyen felém 3 lépést. Kérem, ne üljön arra a székre, hiszen az az ablak.
Nem tudom, atyám.
Mit olvas az Istenért?
Hogy mit? Első felvonás, 2. oldal.
Hát de ott nem az van. Hát mutass, hol van ez.
Tessék.
Nem tudom, atya. De hiszen asszonyom. Hát maga egy másik szerepet hozott ide.
Nekem ezt küldték tegnap.
Fogja az ügyelőpénzt, tessék.
Igen, tessék, várj pillanat. Váratlan dologért Klára.
Ez nem a maga szövege. Hiszen maga Klára.
Azt hittem, ez monológ.
Nem az.
Na, jövök és mondom. Váratlan dologért Klára.
Váratlan dologért Klára. És milyen lesz a hajam?
Semmilyen.
Hogy, hogy semmilyen?
Váratlan dologért Klára.
Aztán jönnek a színpadi próbák súgóval, súgó nélkül. A főpróbát megelőző napon rendszerint csőstül jön a baj.
Fogja csak meg a kezem, milyen lázas vagyok. Az orvos szerint is feküdnöm kellene legalább egy hétig.
Egy szót se tudok a darabból. Kedves mester, szóljon már, hogy halasszák el a bemutatót.
Beszélni sem tudok. Szörnyű, micsoda húzat van a színpadon.
A főpróba elméletben az a próba, amikor már mindennek úgy kell lennie, mint este. A gyakorlatban olyan próba, amikor a díszleteknek csak a fele van, meg a többit éppen szárítják, lészkeretre feszítik, a nadrágok elkészültek, de a kabátok nem, a színházban nincs egyetlen valamire való paróka, a statiszták nem jelenhetnek meg, mert az egyiket tanúnak idézték, a másik a hivatalban van. A szerzőtetett fuvolás nem jöhet csak 3 órakor, mert polgári foglalkozása szerint számvevő egy temetkezési vállalatnál, és azok 2:30-kor zárnak.
Barátom, még csak bele se néztem a szerepembe.
Egy lejsznit kell ide tenni.
Ki tette a szobafal helyére azt a festett erdőt? Na nem baj, nem baj, most már maradjon, a jelenetet átírjuk.
Rendező úr, hogy tetszik a ruhám?
Rendező úr, valaki megint eltörte az akváriumot.
Rendező úr, kiégett 2000 wattosunk.
Rendező úr, ebben a csandrában kell játszanom.
Rendező úr, legyen nálam bot.
Az utolsó próbáig a darab még csak mű volt, amelyen dolgoznak. Káoszból születő csillag. A bemutató annak a kétségbeesett döntésnek a kifejezése, hogy végül is hagyni kell a dolgot a maga medrében folyni. Önök, akik ott ülnek a nézőtéren, órájukra néznek, és azt mondják, na, már kezdhetnék.
Kérem a színészeket a színpadra. Kérem a színészeket a színpadra.
Függöny!
A függöny felgördül, Klára ott áll a színen, partnere belép, és kalapját, uramatyám, az asztal helyett a székre dobja.
Jó reggelt, Klára!
Azt kellett volna mondani, hogy váratlan dologért Klára.
Jó reggelt!
Most mi lesz?
Váratlan dologért, Klára! Váratlan dologért, Klára!
Kezd már!
Igen,
képzel csak, Klára! Igen, na hát...
Talán valami váratlan dologért.
Úgy van, szóval képzeld, Klára, váratlan dologért.
A helyzet meg van mentve. Klárának hamarosan a székbe kell hanyatlania, mint akit letaglóztak. Jaj, de jóságos ég, hiszen ott a kalap! Úristen, most Klára lesújtva a férje kalapjára, hogy hú, oda az egész felvonás. Hú, lélek jelenlét, isteni Klára. Egyszerűen megfogta kalapot, és csak azután rogyott le a székre. De mihez kezd vele?
Itt vagyok, ragyogok.
Katuse, ez miért most jött be? Csak 5 perc múlva lenne a jelenése? Úristen, most mi lesz? A másik kettő felkapta a végszót, a 3 legfontosabb oldalt átugrották. Most aztán egy lélek sem fogja érteni a darabot. Senki fel nem fogja, miről is van szó. A bonyodalmat elvitte az ördög. 3 oldal. Az egész darab összefüggéstelen zagyvaság. Most majd a cselekmény értelmetlenségétől felingerelt közönség fütyülni kezd.
Gratulálok, rendező úr! Pompásan ment! És mondja, nem ülhetne rá Klára az elején arra a kalapra? Azt hiszem, a közönségnek tetszene. Klára, Klára, kedves Klára! Gratulálok!
Hát tehetek én arról, hogy 2-szer van ugyanaz a végszó. Nekem akkor kell színre lépnem, amikor a partnerem azt mondja soha. 2-szer mondja, tehetek én róla. Hogyan játszom tovább, ha így összeszidnak?
De kisasszony, hiszen senki nem vette észre, hogy kimaradt egy iciri-piciri a szövegből.
Függöny! Függöny!
Függöny! Kezdődik a második felvonás. A szerző kétségek és remények közt botorkál a kábelek és díszletek között. Itt az egész műszaki személyzet, a díszletezők, a varrónők, öltöztetőnők, gépészek, zubbonyos férfiak, feleségük és nénikéik, a statiszták és unokanővéreik, és mindenféle rejtélyes vendégek.
Hogy ez milyen unalmas?
Túlságosan hosszú. Lesz 11, mire végzünk.
Kiment neki annak a széknek?
A szerző lábújhegyen elosvon, kimenekül a friss levegőre.
Éjszaka van. A villamosok csilingelnek. Messziről zsong az élet zaja. Egyedül vagyok. Teljesen egyedül. És tökéletes bizonytalanságban afelől, hogy darabom teljességgel megbukott-e, vagy óriási sikert aratott.
Boldog, ugye, mester?
Én egy kicsit megkurtítanám az első felvonást.
Nagyon szépen adták elő, gratulálok.
Talán meg kellene rövidíteni a harmadik felvonást.
Másképp kellett volna előadni.
Klára egyszerűen csapnivaló volt.
A legjobb volt a vége.
Csak a második felvonás, az egy kicsit vontatott.
Hát igazán meg lehet elégedve.
Másnap valamennyi újságot összevásárolom, hogy legalább a kritika hangjaiból megtudjam, hogyan is ütött ki a dolog. Nos, a lapokból megtudom, hogy darabomnak van bizonyos cselekménye. De minden kritikus más cselekményről beszél. Ezen kívül megtudom még, hogy darabom...
sikert aratott, ez vitathatatlan.
Langyos fogadtatásban részesült, ehhez kétség nem fér.
A közönség egy része pisszeget.
A siker őszinte és megérdemelt volt.
Megtudom továbbá, hogy a rendezés...
nem tudott mit kezdeni a darabban.
Megtette, amit megtehetett.
Nem volt eléggé figyelmes, átgondolt, koncepciózus.
Gondos, alapos, precíz volt.
Megtudom még, hogy a színészek...
frissen, lelkesen játszottak.
Vontatottan, kedvtelenül játszottak.
Nem tudták a szerepüket.
Hozzájárultak a darab sikeréhez.
Azt is meg kell tudnom, persze, hogy a Klárát alakító színésznő...
ragyogó volt igazán.
Láthatólag indisponált volt.
Nem fogta föl helyesen a szerepet.
A haja szőke volt.
A haja barna volt.
A haja fekete volt.
Jaromilová kisasszony jeleskedett Klára szerepében.
Ez nekem újdonság, mert eddig úgy tudtam, hogy Klárát Nová asszony játszotta. Ezek után mi sem természetesebb, mint hogy...
az összjáték ugyan...
tökéletes volt, mint mindig.
Mindazonáltal...
elképesztően gyatra volt.
Az előzőekből kitűnik, hogy a szerző soha, de soha meg nem tudja, hogy sikere volt-e a darabjának.
Na de az előadások száma csak bizonyít valamit.
Az ég egy világon semmit. Mert a színházi bölcsesség szerint így érvényes a tétel. Ha a darab kevés előadást ért meg, annak az az oka, hogy pocsék és megbukott. Ha azonban sokszor játsszák teltházakkal, akkor az azért van, mert gics.
Thank you. Elhangzott emberi dolgok. Első rész, kulisszatitkok. Karel Csapek írásait Mayer Judit fordításának felhasználásával rádióra alkalmazta Gyárfás Endre. Közreműködött Borhi Gergely, Cserje Zsuzsa, Gábor Miklós, Haraszin Tibor, Kis Jenő, Kürtös István, Mezei Lajos, Móni Ottó, Pataki Jenő, Peckai Endre, Perlaki István, Réti Erika, Seres János, Szécsi Vilma. Zenéjét összeállította Trost Margit. A felvételt Gajdos Ferenc és Takács Péter készítette. A rendező munkatársa Brajer Ottó és Kuna Mátyás. Szerkesztő László György. Rendezte Túrján György.
A rádiójáték 1979-ben készült, és legutóbb 1980. szeptember 6-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
És versek. Kántor Péter összeállítása.
Rába György, történelem árruhában. Rejtőzködő história. Hajnal ezres hegyek között, mosdólavorban tábla jég. Mielőtt a derült ég dübörög, napi szertartáshoz elég forrásává zúznod. Miért a szerepkövetés kicsinyben, akárhogy csak önmagadhoz eléri? te, előtt, után. Az én történetem, ez a történelem. Ez az idő igazi krónikája, mikor először szállt ember az űrön. Hasamat akkor sziketárta föl, ahogy hevertem a műtőn, s a visszatérő épp bemérte földgolyónk, a világhajós. Élecs-halál közötti térbe sebláz röpített, senki jós krajcát sem adott volna érte. A betegágyban utazó birtoka, történelmi forduló, ezért lett más. 24 órányi a különbség. Történelem állöltözékben, énemben lakik, smilpoen öltönyben, mert ezt kedvelem, és lakik még bár észrevétlen 6 milliárd másféle göncben, mellettem, előttem, mögöttem, könyvből diák böngészheti, győz hettita egyiptomi. Vagyunk mi mind uralkodók itt, szülőágytól a koporsóig.
Nádasdi Ádám, Európa kupé. Az egyre mélyülő völgyekbe néztem, a viaduktok lábai közé. Engem megnézett egy osztrák pasi, pedig akárhol leszállhattam volna, mint a csajok, kik mandelbrótot ettek és törve tudtak német szavakat. Vagy mint a szőrös portugál az exóduszt falhattam volna. Szamárfüles, sárga, sokatszor kölcsönkért példánya volt, velem ült szemben, izgult, és a lábát hol így rakta keresztbe, hol meg úgy, én megkövettem, szolgai tükörként. A legveszélytelenebb még a francia tanítónőszerű kis néni volt. Neki is munka volt az utazás, hát rászálltam. Ritkás haját a hold hátulról téli erdővé reflektorozta. Olasznak hazudtam magam. Mi mást tehettem? Túl jó volt minden. Túl sok viadukt, túl gyorsan rohantunk. Nézett az osztrák, a csajok nem értettek semmit, csak vihogtak bele a völgyek jeges punciába. Igen, most haza utazom, madám.
Szepesi Attila, Mednyánszki csavargó. Isten tudja, esztendeje étkem varja keledele, károgó varja ké, sorsom szúrt a sebeké. Vígan voltam bezzeg hajdan, csapszék zugán mulatoztam, el is dőltem, ma se bánom, galád éjjem visszavágyom. Kínált kántor, vagy sipista, jutott snapsz és borovicska, most meg ócska lőrese. Véget ért a végmese. Tudtam egy-két kergedalt is, rongyafoszló rühes kód is, kocsmarig most latornótát, iszákosok indulóját. Köd előttem, köd mögöttem, pállott képű senki lettem, se holnapom, se szállásom, kuporgok csak dögrováson, hálótársam patkányféreg, gajdolászva garast kérek. Én vagyok a ballator, el is dőlök valahol. Túl a ködön harangoznak, talán értem bimbammoznak, még se pök rám senki se. Szélzúgás a gyászmise. Restár Sándor, hogy létemről? Köszönöm, meg vagyok. Szájpadlásom kis ráfordítással beépíthető. TBC számlám tisztesen kamatozik. Olvasónaplómból. Álmos könyv. Éhes könyv. Szomjas könyv. Hogy létemről K.L. költő úrnak? Én üres tár Sándor vagyok. Fejem felett már csak az évek repülnek. Szamovárok 43 éve a csodára. Az abóvó helyen.
Utasi József, állsz a fülkefényben. A 30-as évek terhével megrakott, nyomor nehéz vonat, nem kért bocsánatot. Ám sír a sín, sikolt zörömből a váltó, sehol egy megálló, sehol egy megváltó. Állsz a fülkefényben, könyökölsz, hallgatod, hogy dübörög a föld, dohorog mozdonyod.
Tandori Dezső, a Líz, élt 12 évet és 2 hónapot, és 15 napot. Nem tartozom neki. Én vagyok az, aki e földön itt maradt. Ő már a föld alatt sincs. Tovaszálva ült. Minden megnehezült. Napokra hónapok, újabb s újabb halott vagyok. Ameddig éltünk, semmit meg nem beszéltünk. Annál nyilvánvalóbb volt, ami a valót meghaladta, vagy épp nem. Két messzi faj, a két nem illendő párosa, és egyetlen soha, egynél több, mindig is. Kis szélütés. A kis nagy test háborodik, madártalan. Na, mit? Így dúltan elvonult fel a fészkére. Hagyott el. Voltak már jelei, de voltak évei. Éveink voltak. Onnét, hogy ekképpen szorongék billentem volna át. Hogy fél órákon át feküdtem csak fejembe a párnákba temetve. Ült. Láttam, hogy halott. Még fél órát adok. Akkor csak kiemeltem, megbillent a kezemben. Súlya volt. Semmi más. Túlvalós maradás. Az ablakon a napfény piszkosan dőlt, hogy ezt én vittem valahova, oda. Vittem haza.
Dobai Péter, ma könnyebb, holnap messzebb. Mióta nélküled járom útjaimat, vajon utak-e még egyáltalán az egyedül távozás, az egyedül érkezés céltalan lépései? Mellesleg okvetlen szükséges célokat kitűzni, és azokat azután a bűntudatig teljesíteni? Hirtelen régi hely sugallja kérdi, minek odaérni te nélküled, s ha mégis odaérek, ugyan minek sietve távozni onnan, és hová haza? Miért nem inkább ott maradni, mindegy? Az utolsó menet már bíró nélküli. Variáns. Idem per idem. Annyi, mint ugyanazt ugyanazzal, vagy valamit önmagával magyarázunk, a tételt önmagával bizonyítjuk. A fasor már elmaradt mögöttünk, csendes lett a nádas lengése zúgása elült. A tavat újra láttuk, elértük azt a régi házat. Minek hát menni mégis tovább? Nincsenek végtelen utak, az ifjúság sem az. Ha az ismeretlen jövőkbe tekintek, Megértem, mekkora tudás nélkül halok meg. A földi vendégség nem tart sokáig, alig éppen egy hevülésig, alig egy ámulásig. Mind gyakrabban választom a csendet. A szavak már mind kimondottak, hallgatni ellenben szinte mindenről lehet. Ma könnyebb, holnap messzebb. Akkor minek rohanvást nézelődni még? Hát nem telt be már a tarka kép egész. Mire való futó benyomásaink sürgős közlésével megzavarni mások épeszét? Avagy csak közlés és semmi más, az egész élet, sors, világ? Vajon nem az utolsó menet ez már? A bíró nélküli?
Bertók László, üveg nélküli. Valami rozsdaság, bádogvödör alján a víz emléke. Üres, üveg nélküli ablakkeretben borotválkozni régi társakkal, barátokkal, mintha a létrát akarnál keresztben átvinni az erdőn, mintha megfagyott, döglött lovon szánkóznál, mintha belöktek volna egy fogolytáborba, ahonnan soha se szabadulsz, pedig oda mehetsz már, ahova akarsz. Ugyanaz a vér szárad a kerítésen, ugyanazok emelik szádhoz az ecetes ruhát, ugyanolyan fémtárgyak eszik az oxigént, s ugyanúgy motyogsz, ha azt mondod, rózsaág. Minden ugyanoda. Vas reszelék a papíron. Alatta mágnes, mozgatod, furcsa alakzatokat vesz föl. Az emlékezés, mint az északi fény. Ne akarja papír lenni a fehér. Mint a mesztelen női test távozó lepedőben, mint a mesebeli királyfi későn érkező lova, mint a hófötte óralap, minden ugyanoda mutat. Valaki ott áll, vasat ropogtat a foga között, erős és könyörtelen, félfenékkel ül a lobon, int hogy menj a fenébe, a végbeled nem arra való, hogy egy életen át rajta ülj, s szanaszét hagyd a részleteket. A látható nem az elérhető. Nevet, alakot. Kifeszíteni a hálót, a rémeket bele a dobozokba. Fejsze, szó, följelentés. Nevet, alakot adni a fölfoghatónak, mondja a mozigépész. Ez volt az életünk. Jó lenne aludni már, delfinekkel, aranyhalakkal, női kezekkel álmodni, ahogy megállnak, tovasiklanak, s belemozdul a horizont. Ahogy mindenki bemutatkozik, de azonnal elfelejti, és előről elkezdhető megint.
És versek címmel Kántor Péter összeállítását hallották. Közreműködött Fazekas István, Helyei László, Mácsai Pál. Zenei szerkesztő Gebauer Mária, szerkesztő Palotás Ágnes, rendezte Simonyi János.
A versműsor 1997-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 24-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
Reklámot hallottak. Pontosan 9 órakor hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok!